Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az Ötkarika mai adásában részletesen foglalkozunk a mostani időszak két legnagyobb budapesti nemzetközi eseményével, a vasárnap véget ért Vizes Európa bajnokságról Sós Csaba szövetségi kapitány és a kétszeres aranyérmes Milák Kristóf beszél, míg a jövő vasárnap kezdődő judó világbajnokságot Máriusz Vizer, a nemzetközi szövetség elnöke, az olimpiai ezüstérmes Ungvári Miklós és Özbás Szofi vezeti fel. A kötött fogású birkózók helyzetét Dvorák László szakvezető elemzi, emellett interjú következik a biztos olimpiai résztvevő Kenus Fejes Dániellel és a Szombathelyi Dobósport Egyesület vezetőedzőjével, a Halász Bence és Pas Krisztián felkészülését is irányító Németh Zsolttal. Tartsanak velünk! A múlt héten 12 érmet nyertek a magyar úszók a Duna Arénában rendezett Európa-bajnokságon. Ami az aranyérmeseket illeti, Milák Kristóf 100 és 200 méter pillangón győzött, Hosszú Katinka 400 méter vegyesen nyert, Kapás Boglárka 200 méter pillangón szerzett aranyérmet, Szabó Sebastian pedig nem olimpiai számban 50 pillangón csapott elsőként célba. A kontinens torna tapasztalatait Sós Csaba szövetségi kapitánnyal összegeztük.
Számok alapján elégedetlenek, nyilván ez egyik legsikeresebb Európa bajnokságunk, és sikeresebb, mint a glasgowi volt, ami után egy éve következett Kvancsú. Tehát a számok jót mutatnak, de hát nyilván az olimpia évében mindent az olimpia szemvegén keresztül nézünk. Ez ahhoz képest is jó volt, de menni kell tovább, nem lehet hátradőlni itt egy napra se.
Kivel volt a leginkább elégedett?
Sokakkal, ezt most hagyd ne soroljam fel, mert vannak olyanok is, akit a közvélemény nem is tart számon, éppen perememberként bekerültek és egyéni csúcsot úsztak. Nekik az olyan, mint a világnak a világcsúcs. Tehát nyilvánvalóan azokkal is elégedett lehetek. 61 fős csapatunk volt, örülök, hogy ennyi embert az Európa-bajnokságon benevezhettem.
A legsikeresebb Milák Kristóf volt a két aranyérmével, két remek idővel ráadásul, különösen 200 pillangón a világ második legjobb idejével, de hát százon is megmutatta, hogy ott van az élmezőnyben világszinten.
Így van, ma ott lett volna Kvancsúba, és csak ugye ott leszakadt az ég, amikor a Phelpsnek megjavította a világcsúcsát, és ha láttam, hogy nem lehetett vele menni az utcán, berángatták kávézókba, fényképre, mert nem tudta aludni, nyilván ő is föl volt dobva, és fáradtan úszott 100 pillangot, de még ott is negyedik lett. Ő egy rendkívül jó versenyző, én azt gondolom, hogy itt bejelentkezett éremre 100 pillangón is az olimpián.
Nehéz gondolom előre becsülni, de ő lehet az évtized legjobb magyar úszója?
Hát ezt nem tudom, én ilyenben soha nem gondolkoztam, a számok alapján ezeket össze lehet adogatni, lehet, igen, lehet ő is.
Mennyire volt sikeres az ön véleménye szerint az a teszt, hogy azért a gyorsúszó számokban is nagyon sokszor vízbe csobbant?
Hát ennek nincs útja más. Ez nehéz út, tehát ez nem olyan jó, hogy 200 pillangón, és elvileg könnyebb 200 gyors, megvan az is, hogy kell leúszni. Jó taktikát választott szerintem, legközelebb ezt az élemet el fogja bírni, és meglepődnek a többiek, hogy nem érik utol. De a 400 gyorssal úgy járt ő is, mint a Michael Phelps, amikor a 2004-es Athéni olimpia után 2005-ben a VB-n nekifutott. Aztán ott a 10-valahanyadik lett és kiesett, úgyhogy úgy összeomlott, hogy a 4 vegyesből kiszedték. Végül aztán két darab 200-at vállalt azon a világbajnokságon. Ez nem megy úgy magától, ezeket sokszor le kell úszni, és ezért volt, hogy az elbe kipróbálhatta ő is. Aztán legközelebb már másképp jelenti be az igényét egy világverseny, mibe akar úszni, de a kettő gyorsan nagyon alkalmas. Ott is ifjúsági EB-n nyert, negyed órán belül előbb kettő gyors, aztán 100 pillangó, ez a Minnákov ellen, aki az a legutóbbi Kvancsú VB-n ezüstérmes volt, ez fogja tudni a testem, most ez egy jó tanuló fázis volt, és noha valószínű úgy tűnik, hogy tényleg nem volt még csúcsformában, akármilyen jókat úszott, ez a 200 gyors nekem az ötödik helye, meg az időeredmény az nagyon tetszett.
Visszatérve a pillangó számokra, 200 pillangón egyértelműen favorit Tokióban, 100 pillangón egy ezüst vagy egy bronzérem lehet a reális?
Hát a jelen állás szerint azért, aki itt a világcsúcsot tart, és itt is legutóbb világbajnok volt, és egy mérhetetlenül rendkívül jó személyiség is, a Dressler nem tűnik verhetőnek, de miután ez az utolsó nap lesz az olimpián, a Dressler azért amerikai váltókba 50 gyorsan, 100 méter gyorsan úszkál össze-vissza háromszor naponta, lehet, hogy a végén pont az a friss esély fog neki hiányozni, mint a Miláknak Kvancsúba hiányzott az ezüsthöz. Meglátjuk. A 100 pillangón, hogy a legutóbb is azért lássuk be egy szingapúri nyert, akiről azóta se hallottak. Én tudom a nevét, mert ebbe élek, de ember meg nem tudnám mondani, aki csak szurkoló. A 100 pillangó az egy érdekes dolog ott az utolsó nap. A Kristóf mindenképp éremes esélyesek közé tartozik. Jelen állapot szerint, ha minden normál mederbe zajlik, én azt gondolom, a Dressler nem verhető, de az ezüstéren beúszható. Ha ma kéne pénzt tennem valamire, ezt gondolnám, de még egyszer mondom, ez nincs lefutva.
Egyébként lehetnek olyan meglepetések, mint akár az ön által említett schooling győzelem?
lehet lesz is, minden olimpia ilyen. Ezért olimpia ez. Itt vannak ilyenek, így van. Remélem, hogy a miénk ebből jól jönnek ki.
Papás Boglárka 200 pillangón nagy fölénnyel nyert, és az egyéni csúcsát is megjavította. Ugyanakkor az esemény végén volt egy kis problémája, a pajzsmirigy betegsége miatt azért rá különösen is vigyázni kell. Mi a teendő az ön véleménye szerint ahhoz, hogy ideális formában, a körülményekhez képest ideális formában érkezzen Tokióba?
Nézd, nekem ezzel azért nem kell foglalkoznom, mert a Bogi kvalitásait ismerjük. Ráadásul az egyik legképzettebb és az egyik legtehetségesebb magyar edző az edzője. Ők meg fogják ezt oldani, biztos vagyok benne.
Mennyire volt egyébként a teljes hetével elégedett?
Elfogult vagyok, mert nagyon szeretem. Nekem nagyon tetszik, amit csinál, meg ez a gyermeki arccal, ez egy kislánya játszótér, és akkor oda megy, és olyan kemény, mint a vidé, és roppantja meg mindenkinek a gerincét. Nekem így, őt valahogy képes vagyok egy kicsit így szurkolóként is nézni, és hatalmas élményt nyújt. Gond soha nem volt vele, nem is hiszem, hogy lesz. Drukkolok neki, szeretem őt, ez a lényeg.
Hosszú Katinka is begyűjtött 3 érmet, 1 arany, 1 ezüst, 1 bronz a mérlege, ugyanakkor szakértők szerint elsősorban 400 vegyesen lesz esélye, akár a címvédésre, de az éremszerzésre is. Ön lát benne 2 érmet Tokióra?
Nézze, 2 számba világcsúcstartó. Olimpia előtt arra nem lehet azt mondani, hogy esélytelen. Ráadásul pont ezen az EB-n mutatta meg, hogy jó úton jár. Ha ugyanannyit javul még innentől az Európa-bajnokságtól az olimpiáig, mint a magyar bajnokságtól eddig, és ugyanannyi 2 hónap van, akkor olyan időt úszik, amit nem tud senki a világon rajta kívül. Tehát tulajdonképpen most is azt tudom mondani, itt Hosszú Katinka kezébe vannak a piros ászok, ha ő azt a lapot kijátsz, akkor ő nyer. Itt akkor tud más nyerni, hogyha nem lesz csúcsformában, vagy nagyon elmarad a legjobbjától. Az is lehet, hogy még elmarad a legjobbjától, és akkor is nyer. Tehát ő azért kimagaslója ennek a versenyszámnak, vegyük tudomásul, és ez egy nemzetközi szinten jegyzett, elfogadható idő volt, azért mégiscsak Európa-bajnok lett. A 400 vegyes az igényli a legtöbb tulajdonságot egyidejűleg, állóképesnek, gyorsnak, erősnek kell lenni, tudni kell váltani, mind a 4 úszás nem jól kell menjen. Hát ha ő ebben nyert és jól úszott, akkor én azt gondolom, hogy továbbra is esélyes.
Meddig várja tőle a döntést, hogy a 4 vegyes mellé a 2 vegyes, 2 pillangó, vagy esetleg mind a 2 200 méteres szám rajta lesz az olimpiai programján?
3-szoros olimpiai bajnokról beszélünk. Minden 3-szoros olimpiai bajnok akkor mondja meg nekem majd, amikor akarja, az ő döntése.
Nagyon sok további érmes volt a magyar csapatban, ugye a váltók közül is jó néhány jól szerepelt, és elég sok 4., 5. helyezett is volt azért az elmúlt héten. Mennyire ad ez bizakodásra okot? Mondjuk egy Európa-bajnoki 4. hely, az egy olimpiai döntővel érhet fel, vagy benne van az esély, hogy olimpiai érem lehet egy jó felkészüléssel?
Ha vagy igen, vagy nem. Szóval a versenyszáma váltogatja. Tehát mondjuk egy európai 4. hely egy olyan számból bejön 2 amerikai, 2 ausztrál, ugye viccesen mondtam, de mégis igaz, kanadai mindig van a döntőbe. Azért nagyon komolyan osznak Brazíliába, de itt volt Új-Zélandnak olimpiai bajnoka, Tunéziának. Szóval lehet, hogy nem. De az is lehet, hogy itt csak mondjuk egy 4. volt valaki, itt az EB-n is lehet, hogy az olimpián érmes lesz.
A következő hetek programja hogyan alakulhat? Mindenki még edzőtáborozhat, vagy ilyenkor már azért inkább egy-egy versenyt érdemes beiktatni, vagy pedig embere válogatja?
Mind a 2. Kőkemény munka és versenyek. Ez jön most még, és aztán július 12-én indulunk.
Sós Csabát, a Magyar Úszó Válogatott Szövetségi Kapitányát hallották. Maga biztosan és nyugodtan várja a tokiói olimpia előtti közvetlen felkészülést Milák Kristóf. A Honvéd világcsúcstartó úszója a szigorú szabályok mellett megrendezett budapesti EB-n a 200 méteres pillangóúszás mellett 100 pillangón is aranyérmet szerzett. Az esemény záró hét elejé sajtótájékoztatón készítettem gyors interjút Milák Kristóffal.
Megkönnyebbülve azért érzem magamat, mert most kicsit pihenhetek, most azért a 3 hét edzőtábor és 1 hét kőkemény versenyzés azért ugye rám is hatással van, azért én is el vagyok fáradva, nem csak a verseny miatt. Örülök, hogy egy kicsit vége, ebben a pár napban kicsit tudok pihenni, kicsit átvezető, átmosó úszásokkal, de a hét második felében meg ugyanúgy fogok készülni, mint eddig.
2 arany összejött, előzetesen ezzel elégedett lett volna?
Ne, rávágnám a válaszomat, akkor nem, de igazából elégedett lehetek. Szóval ez egy kielégítő úszás volt, kielégítő versenyzés volt. Ha olimpia lenne ez a 2 aranyérem, akkor nagyon elégedett lennék. Ez így van.
Sok számban indult, ugye nagyon sokszor csobbant. Mennyire volt sikeres ennek a tesztje? Hogy érezte akár a gyors úszószámokat?
Úgy gondolom, hogy nagyon sikeres tesztverseny volt nekem ez így felkészülésből, meg olyan számokban. Amikből eddig még nem méretettem meg magamat a nemzetközi mezőnnyel, nagyon érdekes verseny volt. Nem csak az én részemről, hanem nagyon sok olyan érdekes momentumot láthattunk most az Európa-bajnokságon, ami figyelemre méltó volt, és tényleg sok érdekes dolog történt.
Az önbizalmán javított tovább akár ez az esemény? Vagy ilyenkor ez nem számít, hogy egy edzésből futott, vagy edzésből úszott viadalom milyen eredményeket ér el? Mert ugye 200 pillangón a világ második legjobb ideit teljesítette.
Nem is igazából az önbizalom, hanem igazából tényleg csak az a visszacsatolás, hogy most jelenleg hol állok ebből a felkészülésből, ebben az állapotban, ami hát ugye még olyan állapotban sem vagyok, mint az UB-n. Halkan hozzáteszem, de nagyon pozitívak a visszajelzések, és tényleg innentől már nagyon kevés van. Abban az értelemben örülök neki, hogy már nagyon keveset kell készülni, mert a nagyját már beletettem. Tényleg itt már csak a finom hangolásokról lesz szó a részletekben, amik tényleg az apró momentumok, amiket még elszalajszottam az úszásaimban, azokat javítani. Tényleg innentől már csak ajándék az összes, és nagyon örülök, hogy tényleg már ilyen kevés idő van. Valaki viszont már ilyenkor idegeskedik, meg hogy úristen, mi lesz, engem viszont megnyugtat.
Mivel lenne elégedett Tokióban?
Kettő darab éremmel.
Milák Kristóf világ- és Európa-bajnok úszót hallották. Vasárnapig kulcsfontosságú olimpiai válogatót rendeznek kajakkenuban a Matyéren. Férfi kenuban ugyanakkor semmi nem múlik már a mostani eseményen, mert a szövetség korábban lezárta a válogatást, a tokiói kvótákat kiharcoló páros az Adolf Balázs Fejes Dániel kettős javára. A duo a következő időszakban a legtöbb időt Duna versenyben, ezen belül is gyakran a Merkapt Meckler új létesítményében tölti majd. Az egyesület kenusát, Fejes Dánielt kérdeztük.
Feldolgozták-e már, hogy teljesült gyakorlatilag az a cél, amelyért évek óta dolgoznak?
Még nem teljesen. Még annyira nem fogtuk föl. A Balázsral most kezdtük el a felkészülést, volt egy egyhetes pihenőnk. Talán most kezd tudatosulni bennünk.
Számítottak egyébként valamennyire erre a döntésre?
Igen, abból a szempontból, hogy az eredmények azok mellettünk szóltak, hogy a tavalyi eredmények is számítottak, az volt a válogatási jelv, és ugye az idei is, a világkupa is válogató volt, úgyhogy kicsit, de hogy ilyen gyorsan fog eldőlni, arra nem számítottunk.
Egyébként az egy hét pihenő elegendő volt arra, hogy feltöltsék az energiaraktáraikat így a következő 2-3, akár 4 hónap menetelésére?
Igen, már a vége felé éreztem magamon, hogy most már azért kezdenék, úgyhogy bőven elég volt ez az egy hét, teljes mértékben feltöltöttünk. Nem indulunk az Európa-bajnokságon, az itt tenni válogatón fog eldőlni, hogy kik indulnak majd ott az EB-n. Ez azért is jó nekünk, hogy nem kell itt indulni, meg az EB-n sem, mert nem kell még egy plusz formát időzíteni. Nyugodtan tudunk készülni az olimpiára.
Akkor ezek szerint az lesz az egyetlen verseny addig?
Úgy néz ki most, hogy igen. Edzésekre, meg majd, hogyha már közeledik az olimpia, és már elkezdünk pályákat is menni, akkor próbálunk beszervezni majd ellenfeleket edzésre, hogy azért a verseny hangulat, meg hogy mások ellen kell versenyezni, az megmaradjon.
Gondolom elsősorban azokból, akik most a legjobbak között lesznek.
Igen, megpróbálunk kajakosokat is nézni, mert a kajak egyes az kb. Időben olyat megy, mint egy kenupáros. Majd eldől, hogy ki tudják ezt bevállalni.
A hét közepén egy komoly fejlesztést adtak át Duna versenyben az önegyesülete a Meckler Merkapt javára. Mennyiben segítheti ez akár az olimpiai felkészülésüket?
Azt gondolom, hogy sokba az egyesületi épület, amit most átadtak, rendelkezik egy konditeremmel is, hajótárolóval is. Most már teljes mértékben tudunk önállósodni az olimpiai központtól, de biztos, hogy fogjuk majd az olimpiai központot is igénybe venni, de nagyon sokat segít, meg az is sokat segített eddig, hogy ott lehettünk, ott Varsányba, és tudtunk készülni az ország egyik legjobb olimpiai központjába.
Hogyan néz ki a felkészülés a párosra, illetve az egyesre, mert mégiscsak megvan az a lehetőség, hogy mindketten induljanak majd 1000 méteren egyesben is Tokióban.
Így van. Marad a hangsúlyba páros, de többet fogunk egyesbe is pályát menni, mert most már biztos, hogy indulni fogunk mind a ketten a Balázzsal 1000 méter egyest. Úgy tudjuk, hogy az majd a program szerint a páros után lesz, úgyhogy nem is fogja zavarni az egyes a párost a versenyen. Egy nagyon minimális eltérés így a felkészülésben, de még mindig a páros van a fókuszban.
Mind a kettejüknek egyaránt? Tehát ebben megegyeztek?
Úgy gondolom, és azt is beszéltük, hogy ezt mind a ketten így látjuk. Maximálisan ráfeszülünk azért az egyesre is. Szerintem ebben megegyezik a véleményünk.
A szegedi hétvége egyébként mennyi tanulsággal szolgált önöknek? Az azért látszott az elmúlt hetek különféle versenyein, hogy Szegeden is tud szél lenni, és hogyha van szél, akkor azért az a kenu versenyeket részben megzavarhatja, még a kajakviadalokat is, de a kenu versenyekre különösen is rányomhatja a bélyegét. Persze ez nem újdonság, de ugye ilyen megtörténhet szinte bárhol a világon.
Igen, hogyha van egy nagyon jó páros, akkor őket kevésbé úgy érzem, hogy mi is ebbe a irányba haladunk, hogy most már azért nehezebb megszorongatni minket a széléről, de volt most rá példa, hogy egy kis pályalenyben azért el tudnak menni tőlünk, hála Isten utol tudtuk őket érni, és ez benne van a pakliba, erre is oda kell figyelnünk.
Látják-e, vagy érzik-e akár az edzői stábbal, vagy a szakvezetői stábbal egyeztetve, hogy mire lehet képes ez az egység Tokióban, 1000 méteren párosban?
Azt beszéltük, meg az a fő célunk, hogy elsősorban, hogy a döntőbe bekerüljünk, az 1-6-ot tűztük ki reális célnak, de ott bármi is ülhet, látva az eddigi olimpiai döntőket, ott sokszor megkavarta a papírformát, úgyhogy nagyon rajta leszünk, hogy minél jobb helyezést tudjunk elérni.
Fejes Dániel Kenust hallották. Van esély arra, hogy a magyar színekben Tokióban egyedüli szabadfogású birkózóként induló Muszukájev Iszmájl érmet szerezzen 2 hónap múlva, mondta az Inforádiónak Dvorák László szövetségi kapitány. A riporter Kalapos Mihály.
Azért bíztunk benne, hogy lesz azért ennél több kvótánk is. Sajnos így alakult, de azért azt is tudni kell, alapvetően mikor én átvettem a válogatottat körülbelül 2 évvel ezelőtt, tehát már akkor úgy nagyjából tisztában voltunk vele, hogy nem lesz könnyű a dolgunk. Tehát alapvetően nem meglepő, hogy csak 1 kvóta van.
Kiben bízott jobban, vagy melyik súlycsoportban várt még 5 karikás kvótát?
A magyar versenyzők közül elsősorban a Ligeti Daniba bíztunk, hogy ő tud még kvótát szerezni. Nem is volt igazából messze tőle, de nem sikerült neki megszerezni. Ugye ő már nem egy fiatal versenyző, ő már alapvetően a pályája vége felé jár, ki kell mondani, tehát 30-on túl van ő már, de azért bíztunk benne, hogy sikerül neki a kvótát megszerezni.
A világbajnoki bronzérmes Veréb Istvánnak nem volt erre esélye, vagy tőle nem lehetett ezt elvárni?
Veréb István ő még idősebb a Ligeti Daninál is, tehát ő is igazából már a pálya vége felé jár, és amilyen a 86 kilós mezőny, ugye alapvetően 86 kilóba birkózott, kellett volna egy kis szerencse is, hogy a Jimmynek összejön. Most az elmúlt időszakban, mióta itt vagyok a válogatottnál, abból van a legkevesebb nekünk.
Egy teljes generáció. Generációváltás kell majd Tokió után?
Igazából már jelen pillanatban is zajlik ez a generációváltás, gyakorlatilag Veréb István és a Ligeti Dani. A Ligeti Dani még nem teljesen biztos benne, hogy visszavonul, de a Veréb István ő közölte is, hogy ő neki ez ennyi volt, és ő már a civil életben gondolkodik. A Ligeti Daninak még vannak gondolatai, ő még nem döntött 100%-osan, de alapvetően 2 öreg versenyző a csapatból, 30-on túl, és az utánuk következő generáció az ilyen 22-23 éves rácokból áll. Tehát gyakorlatilag közöttük van közel 10 év különbség, tehát óriási rés van. Nincs olyan felnőtt versenyzőnk, akin mondjuk a most jelenlegi fiatalok föl tudnának nőni, tehát abszolút. Tehát gyakorlatilag hiányzik 2-3 generáció most a sportágban.
A többi súlycsoportban indulóknak esélyük sem volt Tokióra?
Nem mondanám, hogy esélyük sem volt. Szoktuk mondani, hogy az esélye mindig annak van, aki ott van a versenyen. Volt már erre példa, hogy akire abszolút nem számított senki, és mégiscsak eredményt tudott felmutatni. 2 alkalommal is nagyon közel voltunk a kvótához igazából. A 74 kilóban a Kuramagomedov mind a kétszer nagyon nagy lehetősége volt, de nem tudott érni a lehetőségeivel. Sajnos le kellett mondani ott is a kvótáról, 74 kilóban. Néhány másodpercre voltunk attól, hogy megszerezzük a kvótát, nem bírtuk kihúzni, aztán utána a következő versenyen, ugye a világkvalifikációs verseny Szófiába, ott is alapvetően jó sorsolása volt a Muradnak, de nem tudom, vagy a tét nyomta össze, vagy elizgulta a meccsét, de nem, ott szintén nem tudott élni a lehetőségével. Mind a 2 alkalommal alapvetően állt neki a zászló, hogy megszerezze a kvótát, de ez nem sikerült.
Muszukájev olimpiai felkészülése hol tart a Covid kihagyás után?
Hát jelen pillanatban ő itthon volt Magyarországon, megkapta az oltást, pont az Európa-bajnokságról jött volna, és akkor megfertőződött, és nem tudott részt venni az EB-n. Úgyhogy meg kellett várni, hogy rendbe jön, és aztán utána most visszautazott Oroszországba, és ott készül ő most a saját közegében. Június elején lesz egy nemzetközi, nagy nemzetközi verseny Lengyelországban. Azon el fog indulni az Ismail. Utána a verseny után hazajön újra Magyarországra, akkor megkapja a második oltását is. Oltás után pedig visszamegy újra Oroszországba, és akkor utazik vele a Kostya, aki felügyelni fogja a felkészülését.
Az a csoda kategória lenne, hogyha ő az olimpián érmet nyerne?
Nem feltétlenül. Nem feltétlenül. Bár hozzá kell tenni, hogy azért ott a szabadfogás 65 kilóban ott elképesztő sűrű a mezőny. Én nyugodtan kimerem jelenteni, hogy talán az egyik legkeményebb mezőny a 65 kilóban van most jelen pillanatban a világban, a szabadfogásban. Ott alapvetően a pillanatnyi forma fogja eldönteni, hogy ki fog tudni odaérni éremre. Nem ördögtől való az, hogy azt mondjuk, hogy az Ismail az esélyes az érem bármelyik fajtájára. Tehát bármelyiket megszerezheti, hogyha jó napja van.
Az mennyire nehezíti egyébként Magyarországon a szabadfogás helyzetét, hogy alapvetően kötött fogású birkózó nemzet vagyunk, tehát ugye a legnagyobb eredményeinket itt érjük el, elég, ha csak a világbajnoki címeket sorolom, ugye az egyetlen magyar szabadfogású világbajnok Kovács István eddig. És azt gondolja az ember, hogy sok gyerek, amikor választania kell, akkor eleve nem is a szabadfogást választja. Ez így van?
Van ebben egy kis igazság. De van ebben egy olyan fajta igazság is, hogy alapvetően ugye már sokan, amikor látnak egy ügyes szabadfogású birkozót, akkor egyből megkörnyékezik és mondják neki, hogy hát neked inkább szóval kötött fogásba kéne birkozni, mert ott eredményesebb lehet. És akkor ez a jövőben egyből determinálja is a sorsunkat, tehát aki ügyes birkozó és bontogatja a szárnyét, az mindjárt át is van irányítva a kötött fogásba, mert azt mondjuk, hogy ott lehet eredményesebb. De vannak erre ellenpéldák is. Tehát erre ugye csak akkor tudnánk meg a választ, hogyha ezek az ügyes srácok ott maradnának a szabadfogásba.
Dvorák Lászlót, a Magyar Szabadfogású Birkózó Válogatott szövetségi kapitányát hallották. Egyre jobban bírja a terhelést Halász Bence, akinek az évelején meg kellett műteni a térdét. A beavatkozása reméltnél több problémát tárt fel és igyekezett megoldani. A világbajnoki bronzérmes kalapácsvető a legjobb formáját eleve a tokiói olimpiára időzítette, de profin kezelte a nehézségeket, és nem szegte kedvét az sem, amikor az edzéseken még a társakhoz kellett felzárkóznia. Számolt be az Inforádiónak Németh Zsolt, a szombathelyi dobóese vezetőedzője, aki bátyjával Németh Lászlóval együtt készíti fel, Halász Bence mellett a szintén biztos tokiói résztvevő Gyurácz Rékát, valamint Rába Dánielt és az olimpiai bajnok Pas Krisztiánt.
A finom hangolás az későbbre tolódik nálunk. Itt még neki komoly munkát kell bepótolnia, amit a január-február hónapokban elmaradt, de jó úton halad. Technikailag úgy gondolom, hogy már nagyon jól tud dolgozni. Erőlétben kell még sokat előrelépnie, hogy utolérje önmagát, és akkor újra 80 méter közelébe kerülhet.
Ez az edzésmunkát egyébként mennyire határozza meg? Milyen jellegű feladatokkal, milyen jellegű edzésterheléssel lehet ebben az időszakban, két hónappal a tokiói kezdés előtt növelni az erőnlétet?
Mindenféle olyannal, amivel az izom erejét tudjuk növelni. Hát legfőképp ugye itt olyan dinamikus mozgások, amit a kalapácsvetésnél is tudnak hasznosulni. A súlyemelőteremben nagyon sokat tud még tenni azért, hogy erősebb legyen, de már gátszögdelésnél, mélybeugrásoknál is egyre jobban és erőteljesebben tudja használni a lábát, és látszik, hogy napról napra lépdel előre is előre.
Érdemi, komolyabb versenyek, nagyobb hírek vele kapcsolatban mikorra várhatóak, mit remélnek?
Mindenféleképpen az olimpia és az azt következő időszak lesz az, amikor ő top formába lendül, de addig is lesznek versenyei. Másodikán Somorján indul egy World Athletic Tour ezüstfokozatú versenyen, majd rajt hozzááll Turkuban 9-én egy aranyfokozaton, és akkor idehaza lesz még három verseny az olimpia előtt, a Németh Pál emléklap, a Liga döntő és az országos bajnokság, és ha még belefér, akkor egy lengyel megmérettetés is vár rá. Úgy gondolom, hogy ennyi versenye elég lesz arra, hogy ismét formába tudjon lendülni, és visszarázódjon arra a ritmusra, ami őt korábban jellemezte.
Egyébként hogyan kezelték együtt az évelei megpróbáltatásokat? Azért, amikor egy műtétnél kiderül, hogy súlyosabb a helyzet a reméltnél, azt gondolom, hogy nem tett jót.
Mindannyian megértettük azt, hogy olyan helyzetbe került Bence, hogy ő is, és mi is, edző is, hogy ezt a műtétet el kellett végezni, hogy magas szintű edzésmunkát tudjon végezni. Sajnos olyan állapotba került a térde, decemberben, hogy látszódott, hogy ha ez így marad, akkor egyáltalán nem fog tudni felkészülni az olimpiára. Ezzel a műtéttel, még hogyha egy kicsit jobban el is húzódott a regenerációja, mindenféleképpen előbbre vagyunk, mint hogyha nem lett volna megműtve.
A versenyző hozzáállása, mentalitása változott egyébként bármit az elmúlt hónapokban?
Szerencsére nem, mert teljesen profinál hozzá. Neki egy kicsit fejben nehezebb az, hogy nem képes ugyanazokra a teljesítményekre, mint korábban, de látja a fejlődést, és így azt is látja, hogy ha ez így tud folytatódni, akkor révbe tud érni, és eléri azt az eredményt, amit kitűzött magának.
Ezelőtt, a műtét előtt néhány héttel még azért a magyar atlétika sport berkein belül, de talán a nemzetközi atlétikában is sokan számolhattak Halász Bencével úgy, hogy minimum éremesélyes a tokiói játékokon. Mennyire jelentette ez nyomást, és megvan-e még ez a nyomás így most május végén?
Hát eddig se volt ez különösebben nyomás rajta, mindig a következő feladatra koncentrál, mivel fiatal, nála az, hogy ez most egy utolsó verseny lenne, és nincs több, ez biztos, hogy nem jelentkezik. Lesz még neki szerencsére, és igazából a kalapácsvetőknek a csúcsformája az ugye a 28-33 éves kor közé tehető, amitől ő még messze van, bőven tud fejlődni is.
A korábbi példák, akár más versenyzők hasonló, vagy részben hasonló, hiszen ugye nincs két teljesen egyforma eset, tapasztalatai mennyit segítenek, akár önnek edzőként ezt a helyzetet minél jobban menedzselni, akár a versenyzőnek?
Minden egyes ilyen sérülés más és más, de abban megegyezik, hogy aki feladja, az biztos, hogy nem fog odaérni a célba. Itt azon kell dolgozni, hogy az utolsó pillanatig minden megtegyen azért, hogy sikeres lehessen majd a főversenyén, és ebben a Bencénél abszolút semmiféle probléma nincs. A legelső pillanattól fogva maximálisan jól állt hozzá azokhoz a munkákhoz is, ami nem pont a kalapácsvetéshez, de az, hogy jó legyen a térde, feltétlenül szükséges volt, hogy elvégezze.
Mennyire volt meg a támogatás akár az edzőtársaktól, akár a teljes magyar atlétika sporttól az irányába? Mennyire támogatta az egész közeg?
Maximálisan itt a közvetlen környezetében, de tágabb környezetben is mindenki, amit csak tehetett, megtett azért, hogy Bence újra a legjobb formájában tudjon versenyezni, és szerintem élni is fog ezzel a sok segítséggel, ami így érkezett felé. Nem csak kézzelfogható segítségek, de nagyon sok mentális segítséget is kapott, nagyon sok biztatást és szurkolást kap nap mint nap.
Hogy látták egyébként a hazai vetélytársak, részben ugye csapattársak, hogyan szemlélték ezt a helyzetet?
Hát ugye mi egy csapatban edzünk itt Szombathelyen, nagyon sok résztvevős egy-egy edzés, az mindenféleképpen látszódott, hogy amilyen edzés részben ő be tudott kapcsolódni, ott egyből próbálta mindenki segíteni. Ritka pillanatok egyike volt most ez az időszak, amikor olyan teljesítményeket tudott csak nyújtani Bence, amivel nem a csoport legjobbja volt, ezt is meg kellett szoknia, de fölvette a versenyt még így is velük, nem kedvetlenedett el. Szépen fejlődik, és ezekben a versenyekben már egyre többször ő kerül ki győztesen.
Egyébként az, hogy ilyen történt, akár fejben, hosszabb távra még jobban megerősíthet egy-egy ilyen képességekkel rendelkező sportolót? Bár nyilván soha nem kívánunk sérülést, meg soha nem szerencsés, hogyha egy sérülés nehéz helyzetet okoz, de hosszú távon ki lehet ebből jönni jól?
Van egy elcsépelt közhely erre, hogy ami nem öl meg, az megerősít.
De ez igaz a sportra is egyébként?
Igen, tehát én jó magam is tudom, hogy minden egyes komolyabb sérülésemből mentálisan sokkal erősebben kerültem ki. Egyre könnyebben tudtam megvalósítani azokat a célokat, amiket kitűztem magam elé. Ugye az a célszerű, hogy minél kevesebb ilyen buktató van egy-egy pályafutás során, de szinte elkerülhetetlen. Tehát nagyon kevés olyan sportoló tudok, aki abszolút sérülés nélkül tudta le egy mondjuk egy 20 éves pályafutását.
Mert hogy ugye ez határterhelés és csúcsterhelés, gondolom.
Hát igen, ráadásul egyoldalas terhelés, nem természetes mozgás. Itt hatványozottan ki vannak téve az izületek a fizikai igénybevételnek, de föl lehet készíteni rá a szervezetet. Ez is egy a tehetségnek egyik megjelenési formája, hogy ki mennyire sérülékeny, elbírja a komoly munkát. Ha viszont az a munka nincs meg, akkor viszont nem fog repülni a kalapács. Tehát ez egy ilyen, mint a mérleg, állandóan ilyen vékony határvonalon kell mozogni, hogy nagyon közel a határterheléshez, de ne, még ne legyen a sérülésveszély.
A tokiói olimpia eleve egy speciális olimpia lesz, ugye nagyon sok korlátozással, de hát ettől még minden olimpikon arra készül, hogy ha egy éves csúszással is megtartsák. Hogyan kezelték ezt a részét az elmúlt bő egy év nehézségeinek?
Úgy gondolom, aki a profi sportolónak nevezi magát, annak biztosan okozott valami nehézséget, de tudta, hogy van egy olyan verseny, amire majd egyszer oda kell mennie, és szólítani fogják a körbe. Most, hogy ez egy évvel később van, természetesen jelentett nehézségeket a felkészülésben, de ez a szólítás meg fog történni, és erre kell készülnie. Csak most nem 12 hónapot, hanem 24-et készültünk rá.
A többi tanítványától mit vár a következő időszakban, vagy akár éppen Tokióban?
Ugye ketten vannak eddig fix kvótánál, Bencén kívül még Gyulász Rékának van biztos indulási lehetősége. Réka, hogy egy nagyon jó napot fog ki és jól teljesít, akkor oda fog tudni érni így a döntő közelhez. 12. helye azt meg lehet csípni, és akkor ott már nagy döntőben már bármi lehet. Másik két versenyzőnk, ugye ők még küzdenek, olimpiai bajnokunk Pars Krisztián éppen a bekerülés határon mozog. Neki még kéne egy-két-három olyan verseny, ahol jól dob, és magas kategóriájú versenyen dob jól, akkor ő is minden bizonnyal ott tud lenni. Rába Dániel pedig hát egyre jobban jön föl, de neki legalább 5-6 ilyen versenyre van szüksége. Ő is biztos minden lehetőséget meg fog ragadni arra, hogy ilyen fiatalon olimpiai kijutást tudjon elérni, de az sem tragédia, nem. A kalapágyvetésben még itt ez a 23 éves kor, ez még nagyon fiatal.
Németh Zsoltot, a szombathelyi dobóese vezetőedzőjét, többek között Halász Bence egyik trénerét hallották. Jövő vasárnaptól a Papp László Budapest sportarénában rendezik a cságáncs világbajnokságot, az olimpiai kvalifikációs sorozat záróállomását. Marius Vizer, a Nemzetközi Szövetség Budapesten élő elnöke szerdán este a Hősök terén tartott VB felvezető eseményen adott interjút az Inforádiónak.
Szerintem az olimpia előtt ez a legnagyobb sportesemény. Örülök, hogy itt van Magyarországon, itt van a Nemzetközi Szövetségnek a székhelye is, úgyhogy minden adottság megvan, hogy egy sikeres VB-t szervezünk. Annak ellenére, hogy nem a legjobb általános állapot van a világon, de Magyarország azért már a tavaly óta szervez sikeresen sporteseményeket. Mi a judóba itt kezdtük el a Covid után az első Grand Slamet, tavaly októberben sikeres volt, és ez alapján tovább folytattuk a versenysorozatot egészen a VB-ig, és reméljük, hogy egy sikeres VB-vel zárunk, és aztán egy sikeres olimpiával.
Mi a siker mércéje? Mikor tartaná sikeresnek ezt a budapesti VB-t?
Először is akkor, ha magyarok is ott lennének az első háromban, jó pár súlycsoportban, és hogy egészségi szempontból ne legyen senki sérülve se, meg befolyásolva se a Covid-tól, és köszönjük Magyarországnak a támogatást a sportban, a világsportban és a judóban is.
Nagyjából hány versenyző várható az eddigi információk szerint?
Attól függ, hogy alakulnak az utolsó vízumok, a lehetőségek ide utazni. Várunk 7-800 versenyzőt, és összesen remélem, hogy 1000-1200 fő lesz majd.
Mennyire lehet ez egy erődemonstráció a sportáktól így az olimpia előtt ilyen közel? Rendeztek más sportágakban is kiemelt eseményeket, éppen itt Budapesten vizes Európa-bajnokságot is, de azért egy világbajnokság mégiscsak az adott sportág második legnagyobb versenye, vagy hogyha a mezőny nézzük, akkor pedig a legnagyobb, még az olimpiájénál is nagyobb.
Hát ha részvételt veszük figyelembe, akkor nagyobb, mint az olimpia a sportunk részére. Persze az olimpia a legfontosabb az egész sportközösségnek, de reméljük, hogy minden rendben lesz, és sikeresen megyünk tovább az olimpiára is. Ugyanúgy sikeresen zárunk egy olimpiát is Tokióban. A judósportnak a japán olimpia nagyon fontos, onnan indultunk, és oda érkezünk.
Marius Vizert, a Nemzetközi Judószövetség elnökét hallották. Bravúros világbajnoki teljesítményre lenne szüksége Budapesten Ungvári Miklósnak ahhoz, hogy kijusson a tokiói olimpiára.
Azt az ungit elővételezni valahonnan, amit oly sokszor láttak a szurkolók, a barátok, a judó szimpatizások, vagy akár a szövetség is, hogy tényleg olyan helyzetekből tudtam elővarázsolni, vagy elővenni, mint a egy varázsló a cilinderből, amire nem számítottak. Hát ez bízom benne, hogy a munkát megcsináltuk, és tényleg egy olyan napot tudok kifogni, hogy bármennyire is nehéz, de valahogy esetleg meg tudom csinálni, de tényleg én azt gondolom, hogy irreális célokat ne tűzzünk ki magunkkal szemben.
Az ötödik hely az irreális?
Már egy picit úgy érzem, hogy igen, ebbe a súlycsoportba, ez a 73 kiló, és már nézve az előzetes nevezést, ez már lehet, hogy a számomra egy picit irreálisnak tűnik. Nagyon nagy bravúrt kell végrehajtanom a negyedik mérkőzésen, vagy akár már a harmadik mérkőzésen, hogy ott tudjak lenni az első ötben.
Mennyire tud egyébként meríteni az öccse sikereiből? Ő gyakorlatilag úgy tűnik, hogy erre az évre került a csúcsra annyi nehézség után.
Ő már többször volt csúcson, azt gondolom, de igen, rengeteg sérülés és egyéb dolog akadályozta, megbotlott, és nem engedte, hogy kicsúcsosodjon igazándiba az ő tudása, az ő kvalitása, de most hál' Istennek ismét elkülált egy nagyon jó fonalat, ennek ellenére ugye vannak kisebb sérülések, de nagyon-nagyon sokszor merítek az ő sikereiből, az ő judójából, az ő hozzáállásából. Tényleg én azt gondolom, hogy ilyen pofonokból, meg pofonoktól így talpra tudott állni, és hát ugye úgy kvalifikációt szerezni, hogy egy utolsó Grand Slam tornán nyerni tudott, a 13. helyre jutott. Én nagyon-nagyon büszke voltam, amikor megnyert, és most is az vagyok, és örülök, hogy egy ungvári már biztosan ott lehet a tokiói olimpián.
Mennyire és milyen konkrét lépésekkel készült akár az elmúlt hónapokban a civil életére, amely ugye hamarosan következik. Meglátjuk mikor, meglátjuk, hogy milyen körülmények között, de mennyit lát belőle és mennyit készült rá?
Hát ez az a kérdés, amit általában kerülök most már főleg. Eddig nagyon sokat foglalkoztatott ez a dolog. Dr. Lénár Tágota egy sportpszichológussal most nagyon sokat beszélgetek erről, és ő azt tanácsolta, azt javasolta nekem, hogy éljek a mának. Azzal foglalkozunk, ami van, többek között most ezzel a világbajnoksággal, ami itt lesz ugye június 6-án Budapesten a Pap László Arénába, és aztán, hogyha tényleg a judo megszűnik, akkor még ráérünk ezen foglalkozni. Ugye még ez a híd nem épült fel, még majd csak most kezdjük el építeni. Nagyon nehéz lesz, abban biztos vagyok, ugye, hogy ha kiszakadok a judóból, bekerülök abba a társadalomba, nem tudom, hogy fogom tudni megtalálni magam. Nagyon-nagyon fog hiányozni a judo szőnyeg az, hogy nap mint nap pofonokat kapok, adok. Talán sokszor úgy példázottam, hogy mint a börtönből kiszabadult 35 év után valaki, és nem tud beilleszkedni a társadalomba, nem tudja, hogy hol is van valójában, nem találja azt a biztonságzónáját. Mai napig is a judóhoz kapaszkodtam, a judóból éltem, a judónak köszönhetek mindent. Éppen ezért még szeretnék mindig ott maradni, visszaadni a judónak esetleg azt, amit kaptam én is tőle, vagy megmutatni a fiataloknak, hogy milyen értékes és fantasztikus sportág ez.
Ha a jelenről beszélünk, ugye az edzések azért gyakorlatilag a mindennapok részei, így ezekben a hetekben is. Hogyan képzeljük el 40 évesen, mennyi kihívást jelent egy-egy edzés teljesítése, és milyen szintig lehet eljutni mondjuk ahhoz képest, amilyen edzéseket tudott 30 évesen vagy 20 évesen magának vezényelni, vagy részt venni azokon?
Olykor, mert tényleg már eddig is a határaimat súroltam, most meg aztán tényleg nagyon nehezen találom az edzés pihenés alányt, azt, hogy hogyan és mikor kellene kihagyni egy-egy edzést, már nyilván azt az edzőm is tudja, és tudjuk nagyon régóta, hogy az heti 10-12 edzés az már nekem nem játszik, éppen ezért azt a 5-6-7 edzéssel kell sáfárkodni, és tényleg beiktatni azokat az aktív vagy teljes pihenőket, amiket eddig el sem tudtam képzelni, hogy kell, és esetleg leadni, most tényleg leadtam azokat a hobbikat, amik oly sokszor feltöltöttek, de tényleg a judóra, a pihenésre és a táplálkozásra próbáltam figyelni itt az elmúlt hetekben a világbajnokság előtt. Ugye múlt héten egy nemzetközi edzőtáborban voltunk, Tatán, nagyon sok ország részt vett, ott teljes értékű pihenés, teljes értékű munkát tudtam végezni. Most érzem is egy kicsit a fáradtságot, bízom benne, hogy ez a másfél hét elegendő lesz arra, hogy főszívjam magam és értékes mérkőzéseket tudjak csinálni, vagy esetleg nyerni.
Ungvári Miklós olimpiai ezüstérmes cságáncsozót hallották. A legutóbbi két Európa-bajnokságot sérülés és betegség miatt ki kellett hagynia a 19 éves Özbas Sofinak, aki jelenleg tokiói olimpiai résztvevőnek vallhatja magát. Az ifjúsági olimpiai bajnok judós az Inforádiónak arról is beszélt, hogy jelenleg nincs veszélyben a VB szereplése, de a néhány hete váratlanul bevizesedett térdével óvatosnak kell lennie. A riporter Virányi Zsolt.
Most egy kicsikét szerencsétlen helyzetben érzem magamat, mert hál' Istennek egyébként nem vagyok sérülékeny, és emiatt tényleg összeteszem a két kezemet, mert látom magam mellett, ahogy szegény társaimnak mindenféle sérülései vannak, kisebb vagy nagyobb, és én ezeket szerencsére eddig megúsztam. Hát most ebben az utolsó pár hónapban bepótoltam, mert volt probléma a könyökömmel is, még kihúzták, és a szalagokkal volt gond, aztán elkaptam a vírust kint Törökországban, és most pedig egy ütés hatására az egyik edzésen a térdem felvizesedett, és folyadék vette körül a térdemet, amit azóta egyébként le is szívtak már, de nyilván még azért ez nem olyan, mint régen, mint amikor tényleg semmi gond nem volt vele, és bárhogy tudtam használni. Úgyhogy most ezekkel birkózok, és próbálom mindenféle szempontból összeszedni magamat, bármilyen nehézkes, meg most kicsit hátrányos is a helyzetem.
Ez a vízesedés zavarhatja, veszélyeztetheti a részvételt a budapesti világbajnokságon?
A részvételt egyáltalán nem. A részvételemet én meg sem kérdőjelezem, mert fejben arra hangolom magamat, hogy ott leszek és teljesítek. Még én örülök, hogy nem járunk ott, nem járunk két héttel később, mert most nekem a jelenlegi dolgaimra kell koncentrálnom arra, hogy egy-egy napból kihozzam így a legtöbbet. Építkezzek. Ez mondjuk abból áll, hogy felsőtestre erősítek, vagy hogy csak fokozatosan állítom vissza a lábamat és terhelem, vagy azt takaratja, hogy mondjuk fogásharcozok és nem rendes küzdelmeket csinálok. Úgyhogy a részvételemet én úgy gondolom, hogy nem veszélyezteti, de abszolút kicsit megszórja a figyelmemet, mert oda kell rá figyeljek, és tudatába kell legyek annak, hogy azért ezzel még nem tudok úgy küzdeni, mint hogyha minden rendben lenne.
Hogy lehet ezt megoldani, hogy akkor visszatérni, régen volt már versenyen, kímélő üzemmódban is lenni egy kicsit, ugyanakkor meg gőzerővel a tokiói kvótára is hajtani, bebiztosítani azt. Eléggé összetett még elmondani is.
Hát igen, tényleg az. Egyelőre egyébként a gondolataimat nem legfőképpen az olimpia köré irányítom, mert addig is van még időm. Őszintén remélem azt, hogy addigra már a térdemmel nem fogok bajlódni. Abba biztos leszek, hogyha nem a térdem, akkor más lesz, ami körül forognak a gondolataim, de igazából ez mindig is így volt, hogy minden verseny előtt izgul az ember, és rengeteg ilyen kis apró akadályba ütközik, úgyhogy ez minden verseny előtt így van, viszont remélem, hogy ezek már nem ilyen fizikai hátráltató tényezők lesznek, mert az olimpián már nem szeretnék ilyen dolgokkal foglalkozni, úgyhogy addig biztos vagyok benne, és tényleg azon leszek, és egyébként a körülöttem lévő emberek is nagyon segítőkészek és empatikusak a helyzetemmel kapcsolatban, és együtt azon leszünk, hogy addigra már ezzel végképp ne kelljen, vagy semmi ilyennel foglalkozni, hanem tényleg azzal, hogy a legjobb verzióm tudjon ott lenni a szőnyegen, és tudjon ott harcolni.
Mennyire lehet majd úgy versenyezni a budapesti judo VB-n, hogy abból lehessen profitálni a tokiói olimpián is, és egyáltalán mit jelent önnek 19 évesen ifjúsági olimpiai bajnokként egy nyári olimpián való részvétel lehetősége? Most még direkt így mondom, nem azért, hogy gyengítsem ezt a kvótát, csak hát még semmi nem 100%, talán mondjuk Karakas Hedvig szereplése biztos, aki EB-t nyert Prágában, és neki alig kellett indulni versenyen, mert annyi pontja van már.
Igen, én sem szeretem egyébként ezt így fogalmazni, hogy 100%-os a... Egyébként semmire nem szeretem nagyon ezt mondani, de most, hogyha ezt a helyzetemet nézzük, akkor nem szeretem a kvalifikációmra sem azt mondani, hogy 100%-os az indulásom, mert sosem lehetek biztos benne, hogy milyen fordulatot vesz a következő verseny. Egyébként pont kint Oroszországban egy lengyel lány, aki mögöttem volt, nyerte meg az aranyérmet a súlycsoportomban, és mindenkit váratlanul ért. Pont ezek a dolgokért nem szabad elbízni az embernek magát, vagy olyan viselkedést felvenni, ami nem helyén való, mert tényleg bármi megtörténhet, és ugyanúgy, ahogy én is el tudok érni egy jó helyezést, akár egy keményen dolgozó ellenfelem is. Úgyhogy a világbajnokságig, amíg le nem zárul a hivatalos kvalifikáció, addig én is türelmes vagyok magammal szemben, de az, hogy ifjúsági olimpia után most az igazi, tényleges nagy olimpián indulhatok, szerintem, hogyha ez 2018-ban mondta nekem volna valaki, lehet, hogy mosolygok rá, és nem hiszem el, amit mond.
Az mekkora segítség lehet, hogy ismét lesznek nézők a Papp László Sportarénában, önnek ez az első felnőtt judo VB-je Budapesten, hiszen 2017-ben még nem indulhatott a felnőttek között.
Igen, én akkor még ugye a 2017-es VB-n nem indultam el, viszont akkor ott ültem a közönséggel egymás melletti széken, úgyhogy én is ott szurkoltam a többieknek. Versenyeztem már ugye a Papp László sportarénában, hogy tele volt, és rengetegen voltak ott, akik engem támogattak, és ez egy szerintem mindenki számára egy fantasztikus élmény. Az is nagyon fontos, hogy az ember arra az X percre, amik fent van a szőnyegen, ki tudja őket zárni, ami nem mindig könnyű, mert nagyon hangosak, nagyon lelkesek, de hál' Istennek nekem ez sikerülni szokott, és meg szoktam hallani az edzőmet, de amíg fel nem sétálok a szőnyegre, és miután lejövök a küzdelmem után, együtt örülünk a közönséggel, és nagyon hálás vagyok ezeknek az embereknek, hogy az idejükből és energiájukból, és mert ők úgy gondolják, hogy nekik ez fontos, hogy engem lássanak, eljönnek és szurkolnak, úgyhogy remélem, hogy most is így lesz a 2021-es VB-n, és együtt ott leszünk a Papp László sportarénában.
Ahol 2019-ben azon a bizonyos nemzetközi versenyen már szerzett egy bronzérmet, most egy újabb érem, azt hiszem, hogy ilyen előzmények után az egészen fantasztikus lenne.
Igen, az nagyon-nagyon fantasztikus lenne.
Özbás Szofi ifjúsági olimpiai bajnok dzsúdóst hallották. Mára véget ért az Ötkarika. A friss műsorra legközelebb jövő pénteken este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Kollégáim Kalapos Mihály és Virányi Zsolt nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.